Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket. Ma este már a nap is süt nekünk. Úgyhogy reméljük, hogy ez nem tartott vissza senkit, hogy tegnap esett az eső. 223-as énekünket keressük ki az énekes könyvünkből, testvéreim, és énekeljük el mindegyik verseivel. Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok. Megint azt kérem, amit tegnap este, hogy gondoljuk végig azt, amit énekelünk, mert el lehet énekelni megszokásból is, de el lehet úgy is, hogy benne van a szíve. Hát én inkább ezt az utóbbit válasszuk.
Thank you.
boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűneit, és nincs lelkében álnokság. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Édesatyánk, vajon valóban úgy jövünk-e eléd, amivel tele van a szívünk, az életünk, a gondolataink, és időnként szabadon engedett érzéseink, kívánságaink, hiszen te mindezt ismered pontosan, te látod ezeket, Urunk, de a baj ott van, hogy mi nagyon sokszor magunkban mindezt nem látjuk. Pedig azt hallottuk most a 32. Zsoltárból, hogy csak az a boldog ember, akinek az életében a bűnkérdést te rendezted el, mert más rendezés nincs. Urunk, irgalmadért esedezve jövünk most eléd, nem szeretnénk mentegetni magunkat, nem szeretnénk másokra mutogatni, mást okolni vagy hibáztatni, mert azzal megint csak nem lépünk előre semmit. Szeretnénk találkozni az Isten bárányával, a te áldozati személyeddel, aki elvette és ma is el tudja venni a mi bűneinket. Amen. Testvéreim, elolvasom újra az apostolok cselekedeteiből a második részből az ígét, a 37-től a 41. versig, és ugye a 38. versből egy következő rövid kis mondatot fogunk venni. Amikor ezt hallották, első pünkösd, az Péter apostol ige hirdetését hallgatók, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket, szabaduljatok meg végre ettől az elfalujunk nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Tegnap ennyi volt az ige, hogy térjetek meg, ma pedig ez következik, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára. Testvéreim, ki a hibás? Így van. De tessenek már megnézni, hogy hány új mutat oda, meg hány új visszafele. Tetszettek ezt már számolni valaha? Egy út mutat oda, és minimum 3 mutat vissza. Na, ezt kellene először megnézni. Nekem most eszembe jutott, van egy nagyon jó kis gyerekkönyv a bujufa alatt, a címe, afrikai történeteken, állattörténeteken keresztül mondja el az írója, Paul White, a Biblia igazságait, és ha jól emlékszem, a kezdő történetének az a címe, hogy a nagy fal. A lényeg az, hogy arra ébrednek egy reggel az állatok, hogy egy óriási nagy fal van előttük, és minden jó a fal túloldalán, az összes zöldmező, az összes víz, minden ideált, meg csak sivatag, meg szárazság, meg minden, szóval ideált semmi nincs. És akkor jönnek a kis próbálkozások, hogy az elefánt az erejével, a majom a kapaszkodásával, de visszazuhan, a kígyó minden részt megkeresve próbál átcsúszni, és mit tudom én, van amelyik ugrik, és sorolhatnám tovább, ha valakinek megvan, tessenek elővenni és elolvasni. A lényeg az, hogy nincs átjáró a nagy falon. Nincs. Ez történt Édenkertben is, hogy mi itt maradtunk az Édenkertnek a külső oldalán, mert Isten ugye lezárta a visszavezető utat, mert bűnös oda Isten jelenlétében nem mehetett vissza, sőt, ez annyira komoly dolog, hogy még a Jelenések könyvében is a 21. rész utolsó verse azt mondja, hogy nem megy be oda semmi tisztátalan. Semmi. Kizárt, testvéreim. Kizárt. És hogy mi ez a fal, ez a nagy fal, ami minket elválaszt Istentől, hát erre tegnap este is idéztem Ézsaiás könyvéből, most is hadd idézek Ézsaiásból, mert ezt elmondja Isten az ő profétáján keresztül. Azt mondja, ezt mondja az Úr. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgat meg. Ott van egy nagy fal, és a Biblia ezt bűnfalnak nevezi, amit megépíteni meg tudtunk, de lebontani nem tudunk. Ez az a pont, testvéreim, ahol minden emberi erőlködés csődöt mond. Isten irányába. Tehát az létezik, hogy az ember, nem tudom én, rajta kapják többször, hogy hazudott, és azt mondják, hogy ha még egyszer hazudsz, akkor az ember úgy leáll, hogy Istenem, hát most minek csináljam, akkor inkább nem hazudok. Vagy van, hallottam olyan alkoholistáról, akinek megmondta az orvos, hogy ha tovább viszik, 2 hónap és meghal. Na, ez az ember leállt. De milyen lett, testvéreim? Onnantól kezdve, ha meglátott egy részeget, hogy milyen mocskos disznóval a kez. Egy kis akaraterő, csak azt kéne, tessék megnézni engem. Onnantól kezdve mindig leszólta az olyanokat, akik elbuktak. Más lett ő, testvéreim. Hát nem az italba bukott bele, hanem az ítélkezésbe. Nem lett más. Mi nem tudunk Istennek az isteni mérték szerint megfelelni. A mi bűnös emberi életünk bűnös emberi élet, és ezért tökéletlen. Tetszettek már látni tökéletes embert? Aranyba kell foglalni rögtön. Spurgeonhöz oda ment egy hölgy egyszer, hogy hát nagyon szeretek ide járni, önt hallgatni, kedves Spurgeon testvér, és szeretnék is valahova gyülekezetbe tartozni, mutasson nekem egy tökéletes gyülekezetet. Spurgeon ránézett nagyon kedvesen, és a tőle megszokott humorral azt mondta, asszonyom, hát én nem tudok most hirtelen ilyet mondani, de szerintem, amikor ön belép abba a pillanatba, az a gyülekezet már nem lesz tökéletes. Testvéreim, ha Isten azt mondja a végső időkről szóló igékben is, hogy nem megy be oda semmi tisztátalan, akkor ezt vegyük nagyon komolyan, mert ugye ezt a teremtett világot, amelyikben mi élünk, mi tette tönkre? A bűn, nem? Az ember mohósága, kapzsisága, énközpontusága, és sorolhatnánk tovább, testvéreim, tönkre tesszük azt a földet is, amin élünk. Hát múltkor hallottam valahol, testvéreim, egy vidéki településen, hogy a nem tudom én hány száz méter mély fúrott kutból is antibiotikumos víz jön fel, nem belenyomták. Leszivárgott. Tessenek belegondolni. Tehát én teljesen értem, már Isten gyermekeként Istent megmondta, hogy a mennybe nem kerülhet be olyan, aki bűnös, aki viszi magával a bűnt, mert a mennyet is tönkretenné. A földet már tönkretettük, meg tönkretesszük folyamatosan. Tehát oda bűnnel együtt Istenhez bemenni nem lehet. Újra idézem Jézust, ugye a János 16-ban azt mondja, hogy bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Nem veszük komolyan Jézust. De az ige tegnap azt mondta, hogy útkereszteződés, jobbra-balra lehet menni, az egyik út visz a kárhozatba, ezen született meg minden ember, de Jézusban Isten megnyitott egy ajtót nekünk hozzá, vissza az atyai házba, vissza a mi mennyei atyánkhoz, de hogyan? Azt mondja, térjetek meg, azaz fordítsatok hátat az eddigi gondolkozásmódotoknak, életviteleteknek, énközpontúságotoknak, és történjen veletek valami, amiről a ma esti igény beszél. Keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus nevében bűneitek bocsánatára. Testvéreim, minden Istent kereső ember tudta már az Ószövetségben is, hogy Isten a bűn miatt haragszik. Jogosan, mert ő látta, hogy az embert mi teszi tönkre, az, hogy nélküle él. És tudta azt is, már Ábel is, hogy Istent ki kell engesztel. Ezért visz bárány áldozatot. És ugye tudjuk nagyon jó, hogy az Ószövetségben minden izraeli családnak évente háromszor fel kellett menni Jeruzsálembe a templomba. Ugye így megy Elkána, Anna, Peninna is, és mutatják be évente az áldozatot Silóban, akkor még Szent Sátor volt. És ugye az áldozat bemutatáskor a családfőnek rá kellett tenni a kezét az áldozati bárányra, megvallani a bűnöket Isten előtt, és aztán látta mindenki, a 12 évestől nagyobb gyermekek is, hogy annak az áldozati állatnak, amelyiknek a fejére téve elhangzanak a bűnök, annak meg kell halni. Annak meg kell halni. Zsidókhoz írt levél, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Tehát Isten számára a bűn, testvéreim, nem játékszer, hanem élethalál komolyságú dolog. Vérre menő dolog. És sorolhatnám tovább, Noé kijön a bárkából, mit csinál legelőször, testvéreim? Áldozatot mutat be Istennek. Oltárt épít és áldozatot mutat be Istennek. Ábrahám megérkezik arra a földre, amelyiket Isten neki ígér. Mi a legelső dolga? Nem az, hogy nem tudom én valami kőpalotát építsen magának, nem is az, hogy foglaljon magának egy földet. Legelőször oltárt épít és segítségül hívja az Úr nevét. De testvéreim, ugyanígy megy ez tovább az egész Ószövetségben, Dávidon, Salamonon is, és a többieken keresztül. Jósiás király, amikor megtalálják a Bibliát, az akkori Bibliát, Mózes öt könyvét, ugye Tekercsben, a templomban befalaszták, mert olyan istentelen volt az előző király Manassé, hogy azért, hogy el ne pusztítsa még azt is, be kellett falazni. Amikor Jósiás azt mondja, hogy renoválják ki a templomot, megtalálják, elolvassák neki, megszaggatja a ruháját, és azt mondja, hirdessünk Páskát. Hirdessünk Páskát. Mert minden emberi kevés a mindenható Isten kiengesztelésére. Tökéletes csak egy valaki van, a Szent Háromság Isten. És ugye egy bárány egy emberért, Ábel, egy bárány egy családért, Egyiptomban. A Páska bárány, igaz? Minden család este megölte a Páska bárányt, és a vérét fel kellett kenni a szemöldök fára és az ajtófélfára, mert Isten ítéletet végrehajtó angyala csak ott nem hajtotta végre Isten ítéletét, ahol a bárány vérét meglátta. De hát ez az egész kire mutat előre? A szabadítóra, Jézusra, akiről Pál apostol azt mondja, hogy a mi Páska bárányunk. És aztán végül egy áldozati állat a népért, a főpap, a nagy engesztelési ünnepen, amikor bemehetett a szentek szentjeibe, akkor ugye először önmagáért kellett bemutatni egy bárányt, a következőt pedig kiért kellett bemutatnia? Az egész népért, testvéreim. És ugye Keresztelő János pedig hogy is mutathatott Jézus Krisztusra? Íme az Isten báránya. A tökéletes Isten, tökéletes báránya, aki az egyetlen, aki el tudja venni a világ bűneit. Testvéreim, belegondoltam abba, hogy a bűnnek súlya van. Egyszer emlékszem rá, Jászberényben szolgáltam akkor, és temettem egy 24 éves fiatalembert, ilyen szállítási vállalkozó volt, Dunaújvárosból kellett neki valamikor december 20-a körül elhozni 6 tonna vaslemezt. Testvéreim, rosszul tette fel a daru, Ahogy elindult, megcsúszott, megbillent, és felment a kocsira egy pajszerrel, hogy majd ő helyre nyomja a 6 tonna vaslemezt. Megcsúszott a lemez, ő alá került, derekára esett rá, 8 órás műtét, végén meghalt. Testvéreim, 6 tonna vaslemezt nem él túl senki. Ha Vég Tamás lelkész testvérünknek a kis füzete, a Nagy Szabadítás című füzete eljut valakihez, tessenek elolvasni, ajánlom, nagyon jó kis könyvecske. Abban írja Tamás bácsi, hogy egyszer bement hozzá a fasori templom lelkészi hivatalba egy 92 éves néni. Sírhely, ott van a templom alatt urna temetőhely, hogy ő mindent el akar rendezni, hogy amikor ő meghal, akkor ne legyen a családnak ezzel gondja, és akkor hát persze Tamás megkérdezte, hogy és hova tetszik menni? Hát majd oda! Nem úgy, hanem utána, a lelke. Aztán nincs nekem semmi bűnöm. És hát akkor Tamás azt mondta neki, hogy hány évesen tetszik lenni? 92. Ha minden nap azt mondja, soha se tetszett rosszat gondolni, de ahogy is nem. Azt mondja, na jó, 1 kiló a súlya egy ilyen rossz gondolatnak. Minden nap lehetett ilyen? Akár minden nap is. Na akkor 92-ször, 365-ször 1 kiló. Azt mondja a néni neki, akkor már nem élnék. És aztán elkezdtek beszélgetni, Tamás elmondta neki a kegyelem csodáját, hogy ezt a bűnsúlyt Jézus vette el, és felvitte a keresztre. És el van készítve a bocsánat. És aztán a végén oda ment ez a idős néni, megölelte Tamást, és azt mondta, úgy megszerettem magát. De testvéreim, hát nem ugyanerről a bűnsúlyról beszél Dávid, itt a 32. Zsoltárt, ezért vettem elő, testvéreim. Becsuktam, vagy nem tettem oda most jelzőt, de kikeresem gyorsan, mert mit is mond Dávid ottan? Míg elhallgattam, mit? Azt, amit nélkülem tettem. Kiszáradtak a csontjaim, egész nap jajgattam. Éjjel-nappal rám nehezedett a kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben a növények ellankadnak. Testvéreim, rám nehezedett. A bűnnek súlya van. Csak, mivel a lelkünkre nehezedik, ezért nagyon sokszor nem nézünk a lelkünkbe, hogy vajon mi ennek az oka? Mi nehezedik most rám? Tényleg a másik ember az oka, vagy talán én magam vagyok ennek az oka? Tehát az Istent kereső mindig tudja, hogy a tökéletes Istenhez, Isten rendezése nélkül nem mehetek be. Áldozat kell. Engesztelő áldozat kell. A második dolog, amit el szeretnék mondani, testvéreim, hogy a bűn miatt Isten ítélete örök. Tegnap este 2 apró kiegészítést kaptam, egyiket nagy tiszteletű úrtól, lelkész testvéremtől, a másikat egy gyülekezeti tagtól. Ugye idéztem azt az igét, Jézus mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és nagyon helyesen mondta a testvérünk, hogy ennek a második fele az, és ez valóban nem hangzott el tegnap sem, hogy nem mehet, senki sem mehet az atyához, csak én általam, Jézuson keresztül. Nincs más út az atyához. Lelkész testvérem meg pont azt mondta, hogy hát igen, ugye nem viszünk innen a földről semmit, de azért, ahogy mondtam is, hogy a lelkünkben visszük, amit viszünk, és mi van, ha a lelkünkben a bűnt visszük? Akkor jön az örök ítélet. Akkor benne vagyunk. Már a Földön is benne vagyunk. Ugye János 3.16-ot mindannyian tudjuk kívülről, hogy hogy szerette Isten a világot, de a 18-ig már nem szoktunk megint csak eljutni, idézettet idézve. Jézus azt mondja, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van, aki nem hitt Isten egyszülött fiának, az immár elkárhozott. Benne van. Fiataloktól meg szoktam kérdezni, hogy mit kell tenni azért, hogy elkárhozzunk. Semmit, testvéreim. Abba születtünk. Hát ezért állandó keresés az ember élete egy életen át, és ezért állandó küszködés. Ugye a gimis, jaj, csak érettségizzek le. Ha már leérettségizzek, Jaj, csak vegyenek fel. Jaj, csak tudjam az egyetemet elvégezni. Jaj, csak találjam meg a párom. Jaj, csak jó legyen a családi életük. Jaj, egészségesen szülessen meg a gyerek. Testvéreim, ott álltam ma a teljes autónál sorba. Előttem egy anyuka karján egy másfél éves gyerek, és éppen elmondtam Katócámnak, hogy nem ismerem, de elmondta, hogy ez már a második lehetséges gyermek. Az elsőnél ugyanis a genetikai vizsgálat kimutatta azt a redőzött tarkót, ami egyértelműen Down-szindrómára utal. Testvéreim, első unokám mozaikdalos. Lányom még tudták, hogy milyen gyermek fog születni. De minden élet a fogárás pillanatától kezdve Isten előtt élet. Elvetetése gyilkosság. Ópáiban átéltük ezt, testvéreim, a szomszéd családban három gyerek volt, egy részeges vasutas volt a férj, és amikor a negyedik is elindult, akkor azt mondta a feleségének, hogy ha nem veteted el, elválok tőled. Testvéreim, az az asszony elvetette. Nem volt templomba se, tehát katolikus is volt, tehát nem volt nekünk csak annyi, hogy hát ismertük, beszélgettünk velük. Testvéreim, másfél éven belül kiugott a gyomra, idegosztályra került, és akkor átjött hozzánk, hogy Marika Zoli, segítsenek, mert lelki baj van. És akkor mondott el mindent, és testvéreim, boldog örömmel mondhatom el, hogy a gyermeke, három gyermekéből kettőről tudom, hogy hitre jutott, miután az anyuka is elindult. Testvéreim, az Isten ítélete a bűn miatt örök. Ez jogos és természetes, mert ha bűnnel nem lehet Isten elé kerülni, a bűn nélküli a bűnös állapot pedig az Isten nélküli állapot. Testvéreim, a kárhozatban nem az lesz a rettenetes, amit a Ludas Matyi szokott rajzolni, hogy ott ilyen patás meg szőrös lények lennének, nincsenek. És nem az üstökről van ott szó, testvéreim, amiben főznének bárkit, hanem az örök Isten nélküliség. Az olyan gyötrelmes kín lesz, amit nem lehet lesz semmilyen módon csillapítani. Gazdag Lázár, tegnap is hivatkoztam rá. Amikor a gazdag a pokolban ébred fel, testvéreim, lelkileg felébred, de későn. Azt mondja Ábrahámnak, hogy küld el Lázárt, mártsa az ujjahegyeit vízbe, hűsítse meg a gyötrelmeimet. És azt mondja neki Ábrahám, hogy nincs átmenet. Azt mondja ki Jézus, hogy nincs sem onnan ide, sem innen oda többet átmenet. Az Isten nélküliség is lehet örök. Amikor Jézus beszél a Máté 25-ben az utolsó ítéletről, ugye azt mondja, hogy eljön az emberfia az ő dicsőségében, az ég angyalaival, beül az ő királyi székébe, elé gyűjtetnek a népek, kétfele választja őket, mint ahogy a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Egyik oldalra azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot. Másik oldalra pedig azt mondja, hogy távozzatok tőlem, ti átkozottak az örök tűzre, amelyik az ördögnek és az ő angyalainak van elkészítve. De mielőtt odaérnénk, azelőtt útkereszteződésben vagyunk, testvéreim. Mert hogy Isten azt adja tudtunkra, hogy csak egyféle rendezése van a bűnnek, a hitetlenségnek, az Isten nélküli életnek. És ez az egy rendezése a Golgotai kereszt halál. Nincs több rendezése. Testvéreim, ezt vitte véghez Isten, ezt az egyetlen rendezést, Isten. Jézus Krisztus Golgotai kereszthalálában, és hadd mondjam azt, én mindig rácsodálkozom erre, hogy ez egy isteni megoldás. A bűn kérdése, a hitetlenség kérdése. Mi nem tudjuk rendezni. Dugjuk, takarjuk, sikáljuk. Arany János, Ágnes asszony című balladája. Megöli a szeretőjével a férjét, és utána mit csinál egy életen át? Ágnes asszony a patakban a fehér leplét mossa. Mert akkor is látja a vérfoltot rajta, amikor már régen szétszakad a lepedő. Testvéreim, de ugye erre megint vagy van isteni megoldás, és akkor az tökéletes, vagy nincs semmilyen megoldás. De a zsidók 10-14 mit mond ki Jézusról? Hogy Isten megoldása milyen? Egyszeri áldozatával, engesztelő áldozatával, örökre tökéletessé tette a megszentelteket, testvérei. Jézus Krisztus golgotai kereszthalála, a bűnökért bemutatott áldozata, örök érvényű, örök érvényű. Olyan, amiről a Biblia beszél, hogyha Isten megbocsát, akkor arról emlékezés többet nem lesz, és a háta mögé vetette a bűneinket. Ez méltó Istenhez. Tehát örök megoldás, testvéreim, és egyszer kellett ezt az áldozatot bemutatni, mert tökéletes. Nekem mindenben Jézus az engesztelő áldozatom az Isten előtt, testvéreim. Semmit nem tudok tenni magamért. És itt nagyon röviden elmondom, hogy 17 éves korommal talált el engem az ige, le is írom a kis önéletrajzomban. Testvéreim, ketten vagyunk testvérek, egy 18 hónappal fiatalabb öcsém van, és állandóan veszekedtünk egymással. Ő olyan természetű, mint a tacskó kutya, zaklató. Én meg ő, amikor ő pöccintett, mindig pöccentem fel a plafonra. És azért tessenek belegondolni, ott van két hitben járó szülő, és mit látnak, hogy a fiaink állandóan gyopálják egymást. De állandóan. Ha nem hanggal, akkor kézzel is. Én voltam a nagyobb, akkor miért a kisebbik akarata legyen? Legyen az, ahogy én akarom. Ő meg világos, hogy nem engedett nekem. Testvéreim, már untam, borzalmasan untam. 17 éves koromban már azt mondtam, hogy így élni se lehet. És amikor Isten megszólított, egy bizonyságtételt hallgathattam meg egy nyári ifjúsági táborban, de nem ilyen egyházi tábor volt, hanem építő tábor. 1971-ben a nagy szatmári árvíz éve volt, és akkor összegyűjtött bennünket a kishoros-nagyhodosi lelkész, hogy segítsünk az ottani árvíz károsultaknak, akinek bontani, bontani, akinek építeni, építeni, és estére pedig a környékből jöttek orvosok, mérnökök, sofőrök, tanárok elmondani, hogy ők hogy találkoztak Jézus Krisztussal. És testvéreim, egy debreceni kémikus mérnöknek a bizonyságtétel ragadott meg, aki azt mondta el, hogy 24 éves korában bejutott az életébe egy óriási nagy csődbe. Nincs értelme élni. Minden küszködés, minden erőlködés, nem tudok megváltozni, nincs értelme élni. Azt mondja, 24 órát feküdt a kollégiumi szobájába a szőnyegen. Nem aludt, mert nem tudott. És azt mondja, hogy hitben járó özvegy édesanyja nevelte, és azt a kérdést fogalmazta meg magának akkor, hogy ha Isten ezen az éjszakán elkéri a lelkedet, mi lesz veled? Hova mégy? Testvéreim, ez a kérdés úgy beleim akadt, mint a halba a berántott horog. Akkor még nem volt keverőgép, nem volt szállítószalag, úgyhogy mindent kézen csináltunk, kevertük a betont, és sarogján vittük oda a kézbetont az alapokhoz, meg adogattuk fel a blokktéglákat, az állásra, a kőműveseknek. Testvéreim, estére fáradtak voltunk. Összes többi segítőtársam már régen aludt a sátrakba, a Sáréger pataknak a partján, és én küszködtem, hogy ha tényleg van Isten, nem tudom. Legalább őszinte kamasz voltam, testvéreim. Nem tudtam. Ha van, akkor felelős vagyok, ahogy élek. Akkor igaza van, ha elítél, mert nem tudom szeretni az öcsémet. Állandóan haragszom rá. És akkor kárhozat. De ha nincs, akkor nem vagyok felelős, akkor nem kell elszámolni, akkor élhetek, ahogy én akarok. Akkor vehetem a kezembe a sorsomat. És testvéreim, itt volt óriási dolog az, hogy hitben járó szüleink nyaranta összegyűjtöttek bennünket a nyári szünetben, és együtt olvasott a család Bibliát. Mert akkor éjszaka, már majdnem éjfél körül eszembe jutott két ige. Isten szent lelke eszembe juttatta. Aki haragszik az ő atya fiára, mind ember gyilkos az. 1 János 4. Testvérek, tegye fel a kezét, aki soha senkire nem haragudott még. Mi ez a tolongás, testvérei? Akkor most fogjunk úgy kezet majd kifele menet, hogy áldás, békesség, kedves gyilkos testvérem? Mert én az vagyok. A másik íge, testvéreim, az 1 Korintus 6-ból az volt, hogy egy ember gyilkos sem megy be Isten országába. Testvéreim, ez fehér-fekete. Itt nincs színárnyalat. Ez fehér-fekete. És én valamikor fél egykor megadtam magam, és azt mondtam, hogy Uram Isten, ha vagy, kezdj velem valamit, mert nem bírok megváltozni. Hallottam az igétből, tudom, református gimnáziumba jártam, heti 2 hittanórára. Tehát tudni tudom, hogy Jézus Krisztus mit tett a kereszten, hogy magára vette az én bűneimet is. Érvényes ez rám. Megkaphatom én is. Indulatos vagyok, akaratos vagyok, haragos vagyok, parázna kívánságaim vannak. Akkor ezek voltak olyan életbe vágóak. Az életemben azóta sok-sok-sok minden előjött már, meg még elő fog jönni. De azt mondtam, hogy Uram, szeretném, ha belépnél az életembe is, kezdenél velem valami újat, mert én magamtól nem fogok megváltozni. Testvéreim, én csak annyit tudok elmondani, hogy másnap örömmel ébredtem, egy nagyon kedves énekkel ébredtem, és indultam a napomnak, aztán otthon is olyan fiú voltam, aki ha szüleim megkértek valamire, mindig morogtam előtte egy órát, vagy egy fél órát legalább, hogy miért most, miért én, miért nem az öcsém. Nem látják, hogy pont most akarok tanulni, akkor mindig tanulni akartam. Aztán megtettem. Na most, ha kértek valamire, akkor elkezdtem énekelni, és szépen megcsináltam. És még egy dolog volt, ami nagyon érdekes volt, én nagyon féltem a sötétbe. 17 éves fejjel az ember már nem olyan kis gyerek, de arra emlékszem, hogy engem a farkas kutyánkkal se tudtak volna leverni a kertünk végére. Majdnem olyasmi hosszú kert volt, mint ide az utca vége, ezen az oldalon. És hát ha bármit kérte édesanyám, hogy hozzak fel valamit a kertből, sötétből nem. Én nem megyek oda. Testvéreim, most megkért rá. Vettem a villanylámpát, elkezdtem énekelni, és szépen mentem, és csináltam. A szüleim, akik ezt figyelték, ők eltelt 1 hónap, 2 hónap, 3 hónap, még mindig van, tart. Akkor megjegyezték, hogy ezzel a kölyökkel történt valami, mert ilyen még sose volt az életében. Volt már kisebb-nagyobb fellángolás, 1-2 nap, 1-2 hét, de hogy tartós legyen, testvéreim. De ez történt azzal, hogy Jézus belépett az életembe. Mert testvéreim, Isten nem kér többet tőlünk. Csak egyetlen egy apró dolgot. Azt hiszem, szintén Ézsaiás írja. Azt mondja Isten, csak ismerd be hamisságodat. Nem azt kéri, hogy kozmetikázd ki. Nem azt kéri, hogy vakold ki. Mint ahogy az arcok szokták manapság. Testvéreim, nem ezt kéri Isten. Nem azt kéri, hogy tüntesd el. Nem. Egyetlen egyet kér. Ismerd be. Vasárnap konfirmáció volt nálunk Fóton, és egy nagyon kedves hitben járó édesanyának az 5. lánya és 5. gyermeke, éppen egy leány, és nagyon kedves volt a bizonyságtételen. Fóton úgy megy a konfirmáció, hogy a konfirmációi kérdések után mindenki leírja egy kis rövid fogalmazásban, hogy miért szeretne konfirmálni, mit jelent neki Isten igéje, mit jelent neki a Jézus Krisztussal való kapcsolat és a gyülekezet. És aztán oda mentem ehhez a lányhoz, megölelgettem egy kicsit, mert tudom, hogy elváltak a szülei, és megkérdeztem tőle, hogy Dori, tudod, hogy kit szeret Isten legjobban? Hát a gyermekeit. Mondom, ez tökéletesen igaz, de most nem erre gondoltam. Mondom, az is. Egy életre jegyezd meg az őszintéket. Az őszintéket. Aki nem titkolja, nem takargatja, hanem őszintén elmondja azt az Úrnak, ami benne van. Ugye Ádám mutogat Évára, Éva mutogat a kígyóra, és nincs bocsánat ott és akkor. Nincs kiút, nincs visszaút, Ugyanakkor az 1 János 1.9-ben az van, ha megvalljuk. Ha megvalljuk a bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsássa azokat Krisztusért, és Jézus Krisztusnak, Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Tehát Isten ítélete örök, és ezért Péter is azt mondja ezeknek az embereknek, hogyha megtértetek, akkor keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus nevében bűneitek bocsánatára. Mit jelent ez, testvéreim? Hát semmiképpen nem valami külső dolgot. Itt arról van szó, ami a keresztelő Jánosi keresztség szimbolikájában van benne. Ugye keresztelő Jánoshoz oda mentek, megvallották a bűneiket, ő a Jordán vizeibe bele nyomta őket teljesen víz alá, és ez mint szimbólum azt jelentette, hogy aki ezt vállalja, az lelkileg kész meghalni a bűnnek, és aztán élni Istennek. Testvéreim, itt is egyébként ugyanaz a szó van, a baptizó szó, és mi ezt a baptista népből ismerjük, ugye valóban a bemerítés szava van itt is, hogyha megkeresztelésről van szó, de újra mondom, testvéreim, hogy nem a víz mennyiségétől függ. A lelki dolgok soha nem külső dolgoktól függenek. A Róma 6 azt mondja, hogy mi mindjárt a Jézus Krisztus kereszt halálába kereszteltettünk bele. És ott is a baptizó szó van. Mert hogy ott már egyértelmű, hogy nem víz általi keresztségről van szó, hanem a Jézus halálába való belemerülésről, hogy és ezt Pál nagyon szépen elmondta a Galatáknak, Galata 2.20, Krisztussal együtt megfeszítettem én a bűnnek, Krisztus meg az én megmentésem. És nem én élek többet, hanem él bennem a Krisztus, azt az életet, amelyet a testben élem, az Isten fiában való hitben élem, testvéreim. Tehát a bűnnek meghalva, hit által Krisztussal él Isten minden megváltott gyermeke. És erre mondja azt Pál, miután ez megtörténik az életébe, ugye a Filippi levélben val önmagáról, hogy milyen volt az élete a Krisztussal való találkozás előtt. Elmondja, hogy mennyi mindennel dicsekedhettem volna, még vallásilag is. Most így mondanák, hogy az apám presbiter volt, a nagyapám még gondok is volt, a dédapám nem tudom én templomépítésre adakozott, és nem tudom én mi mindent mondhatnánk még el, testvérei. Ő is elmondja, hogy mivel dicsekedhetne. És egyszer csak azt mondja, hogy de mindaz, ami eddig volt, mi az életemben? Kár és szemét. Testvéreim, ne tessenek megharagudni érte, de ha azt az eredeti szót akarom mondani, hogy szemét, ott az eredeti szövegben az van, hogy trágya. Trágya. Ennyit ért az, hogy ő zsidóból való zsidó volt, ennyit ért az, hogy a legvallásosabb szektához, vagy legvallásosabb csoporthoz, a farizeusokhoz tartozott, akikkel egyébként Jézusnak sok baja volt. Miért? Használt egy jelzőt rájuk az Úr Jézus. Milyenek voltak a farizeusok? Jaj, nektek képmutató farizeusok. Mi az ellentéte a képmutatásnak? Az őszinteség. Nem mutatok már valami szépet, jót, ami nincs egyébként, hanem végre őszintén megmutatom magam Istennek és embereknek. Testvéreim, Pál azt mondja, hogy mindent kárnak és szemétnek ítéltem. Miért? Vagy kiért? Krisztusért, hogy találtassam ő benne. Ami azt jelenti, Pál azt mondja, én nem szeretném már sehogy sem folytatni az életemet, csak Krisztussal együtt. Tehát itt is erről van szó. Azt mondja nekik Péter apostol, hogy ha ti vállaljátok lelkileg, hogy a bűnös életetek a Krisztus kereszthalálába bemerítetik, megkeresztelkedtek bűneitek bocsánatára Jézus Krisztus nevébe, akkor tiétek újra az élet, az örök élet. Testvéreim, a ma embere mivel van tele? Feszültségekkel, idegeskedéssel. Ugye, azt mondják, hogy annyi az információ áradat, hogy megzöldülünk tőle, nem bírjuk feldolgozni. Feldolgozhatatlan. Tetszenek tudni, hogy Magyarországon melyik gyógyszerből fogy a legtöbb? Idegnyugtatókból, antidepresszánsokból. Ez fogy a legtöbb. Na de testvéreim, ha most az embernek a lelkeivel baj van, ott viszi a terheit, a bűnterheit, és ennek vannak testi jelei is nyilvánvalóan, nem tud aludni, nem tud kikapcsolni, feszült, ideges, robban, és sorolhatnánk tovább. Testvéreim, ugye az orvos szegény vagy a pszichiáter mit csináljon? Hát valamit csinálni kell, hogy tudjon aludni, adunk neki altatót, adunk neki nyugtatót, adunk neki antidepresszást. De testvéreim, baj van. Mégpedig nagyon nagy baj. A gyógyszer mire hat? És csak mire hat? A testünkre. A baj meg egy másik síkon van. És ez a kettő nem találkozik az örökké valóságban. Nekünk lelkileg kell gyógyulnunk először, és akkor nem lesz szükség altatóra meg antidepresszánsra. Testvéreim, csak két rövid példával be is fejezem a mai estét. Ópáiban volt evangelizációs hetünk, és emlékszem rá, hogy az ige nagyon világosan beszélt pont erről, hogy nem mehet be Istenhez senki megtisztulás nélkül, lelki megtisztulás nélkül. Péntek reggel tessenek elgondolni, hogy alig keltünk fel, még a reggelinél ültünk, 7:30 már jön egy asszony, hogy nem tud aludni. Azonnal beszélni kell neki azzal, aki ott az evangelizáción szolgált. Hát, ő már éppen befejezte a reggelit, úgyhogy menjünk. Kiderült, hogy 20 éve nem beszél a szembe szomszéd asszonnyal, mert állítólag kivette a falu előtt a becsületből. És ha meglátták egymást, egyik erre fordította a fejét, másik arra, nem szóltak egymáshoz egy szó se, és erre az asszonyra ránehezedett, hogy a harag is ebben a formájában ugye olyan fajta lelki megkeményedés, amivel nem lehet Istenhez bemenni. És de hát akkor ő elkárhozik? Igen. És van kiút belőle? Igen. Krisztus meghalt érte, és van bocsánat, és van szabadítás, és van örök élet, el kell rendezni akkor. Jézussal és ezzel a valakivel is. Na, ő megérett tényleg a rendezésre, együtt imádkoztak, és boldogan felszabadulva az első útja a szomszédasszonyához vezetett, hazafelé menett, és azt mondta, hogy szeretnék bocsánatot kérni, mert én nem akarok kimaradni az örök életből. Ez a néni is jövögetett időnként templomba, és hát a bocsánat kérése ő is megérett már erre valószínűleg, úgyhogy megbocsátott. Testvéreim, este karomfogva jött a két asszony. Hát a falunak így leesett az álla, és vissza kellett tenni, mert tudta mindenki, hát falu mindenki ismer mindenkit, nem volt ópályi nagy település, testvéreim, hogy ez a két asszony 20 éve nem beszél egymással. És Istennek elég volt Jézus áldozata árán bocsánatot adni, rendbe tenni, lelkileg újjáteremteni, Krisztus kereszt halálába bemeríteni meg, és meghalt a bűnnek, hogy nem folytatom tovább, és aztán Krisztussal együtt újat kezdeni. És még egy másik kis példa, egyszer voltam egy csendes héten, férfiak voltak ottan, és emlékszem rá, hogy egy fiatal ember volt bent a hét vezetőjénél beszélgetni, és hát természetesen ott is bűnvallás következett, közös imádság, együttes imádság, és amikor kijött, akkor emlékszem rá, testvéreim, hogy ott ugrált a konferencia telepen, az ajtó előtt, hogy élet, 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 élet. Mert az életet nem lehet eltitkolni. Kinek megszületett az első gyermeke, akkor bebújt a kamara legsötétebb zugába, hogy jaj, senki ne tudja meg. Nem, testvéreim, azt boldog örömmel hívtuk ugye már a nagyszülőket, a sógort, meg a koma jelöltek, meg mindenkit, hogy itt van, megérkezett. Örülünk neki. Hát testvéreim, akinek az életébe Jézus belép, és megérkezik Jézussal együtt az Istentől való élet, azon ez meg is fog látszani. Azon ez meg is fog látszani. Élet, 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 élet. Hát ezt jelenti Jézus Krisztussal, a kereszt Krisztusával, de már mint feltámadott Úrral találkozni, aki kopogtat az életünk ajtaján, ugye íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, belépek ahhoz, így mondja a jelenések könyve, hogy vele vacsorálok, és ez azt jelentette az, abban a korban testvéreim, hogy vállalom vele az élet közösséget. Vállalom vele az élet közösséget örökre. Testvéreim, elcsendesedés következik, pár pillanatig most is maradjunk teljesen csendben, és akinek van a szívében valami az elhangzott ígére válaszképpen, a mennyei atya felé, az ott a szív csendjében kezdje meg a válaszadást, lehet folytatni otthon, meg a következő napokban is, de olyan jó, hogy itt is egy pár pillanatig teljesen csendben maradhatunk, és aztán majd én imádsággal zárom. Úr Jézus Krisztus, hadd köszönjük meg neked, hogy a Szentlélek az eljövetele óta ugyanazt a munkát folytatja, amit te elkezdtél a földi életed során. Bárkivel találkoztál, aki számára nyilvánvalók voltak a bűnei, Zákeustól elkezdve a házasságtörésen kapott nőn, és a többieken keresztül, Uram, bárki, aki oda ment hozzád bocsánatért és testi-lelki gyógyulásért. Köszönjük, hogy Szent Lelked ugyanazt a munkát folytatja. Kiragad a kárhozatból, szembesít a te engesztelő áldozatoddal, azzal, hogy magadra vetted a hitetlenségünket, az Isten nélküliségünket, és az azért járó örök kárhozat ítéletét, hogy ettől bennünket megmenthess. Köszönjük neked, hogy van útkereszteződés még, mert ha vissza fogsz jönni ítélni, és lezáródik a kegyelem ideje, akkor már nem lesz többet útkereszteződés. Ma még van, ma még megállítasz, és ma még felteszed a kérdést, hogy merre tovább, veled vagy nélküled. Segíts, Úr Jézus Krisztus, hogy ígéd a Szentlélek által elvégezhesse egyen-egyenként bennünk, hogy talán életünkben először, vagy újra megerősítve a korábbiakat, azt tudjuk kimondani, hogy igen, Úr Jézus, nincs értelme nélküled az életnek, meg semmiféle dolgomnak. Én veled szeretném folytatni, mert hiszem, hallottam az ígédből, és tudom is, hogy élet csak az, amit te adsz, és ami rajtad keresztül össze van kötve a mennyel. Mert te csak örök életet adsz, és csak olyan életet adsz, amelyiket te meg is tartasz örökre. Urunk, így szeretnénk meghalni a bűnnek, a te kereszthalálod által, és újat, tőled való életet élni, veled együtt, már itt a földön is, és majd örökre is. Köszönjük, hogy van, egyetlen egy megoldás van, és csak isteni megoldás van, ami bűnös életünkre. Ez a te végtelen atyai irgalmad és kegyelmed jele, édesatyánk, hogy oda tudtad adni értünk a legdrágabbadat, Jézus Krisztust. Hát, hogy mi meg akkor azt tudjuk adni, ami nekünk a legdrágább, az életünket. Neked. És köszönjük, hogy te nem elveszed tőlünk, hanem éppenséggel meggazdagítod és megajándékozol bennünket egy olyan élettel, amelyik a kegyelem által megtisztult élet és meggazdagított élet. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa azokat, és Jézus Krisztusnak, Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen. Testvéreim, ha Isten éltet, még holnap este találkozhatunk. Az egyik mondani valóm ez, hogy még szabad holnap estére is hívogatni. És örülök, hogy látok olyanokat is, akik tegnap még nem tudtak ide érni. Testvéreim. A másik mondani valóm, hogy megint vannak könyvek, önéletrajzból is van, és ha szükséges, akkor a szerző állítólag tud dedikálni is. Úgyhogy aki esetleg tegnap lemaradt volna a dedikálásról, nem rohanok hazafele, tehát nagyon szívesen írok két sort, meg egy igét ma is azoknak, akik kérik, és akkor holnap este még lesz az iratterjesztés is, Cseri Kálmán nagy tiszteletű úr könyvei. És egy közös énekkel álljunk oda még az Úr elé, hiszen az énekek azok imádságok is. 458-as énekünket énekeljük el mindegyik versével, 458-as énekünket. Aki értem megnyíltál, rejts el, ó örök kőszál!